Hallgassátok meg Istennek igéjét, amint szól hozzánk, ahogy írva található Eszter könyvének 4. fejezetében.
Mordokáj Eszter segítségét kéri. Amikor Mordokáj megtudta mindazt, ami történt, megszagadta a ruháit, zsákba és hamuba öltözött, kiment a város közepére, és nagy keservesen jajveszékelt. A király kapujáig ment, mert zsákruhában nem volt szabad bemenni a király kapuján. Minden egyes tartományban, ahova csak eljutott a király parancsa és törvénye, nagy gyászuk volt a zsidóknak, bőjt, síralom és jajgatás. Sokan zsákruhában és hamuban feküdtek. Ekkor bementek Eszterhez a szolgáló leányai és az udvarmesterei, és megmondták ezt neki. A királyné nagyon megszomorodott, és ruhákat küldött, hogy öltöztessék föl Mordokájt, és vegyék le róla a zsákruhát, de ő nem fogadta el. Akkor előhívatta Eszter Hatákot, aki a király udvarmesterei közül az ő szolgálatára volt rendelve, és kiküldte őt Mordokájhoz, hogy megtudja, mi történt, és miért teszi ezt. Erre Haták kiment Mordokájhoz, a város utcájára, a király kapuja elé. Mordokáj pedig elmondta neki mindazt, ami érte, és szólt az ezüst összegéről is, amit Hámán ígért, hogy a király kincséhez teszi a zsidók elpusztításáért. Átadta neki a rendelet, írott szövegét is, amely Susánban adta ki arról, hogy eltöröljék őket, hogy mutassa meg Eszternek, és magyarázza meg, és hagyja meg neki, hogy menjen be a királyhoz, könyörögjön hozzá, és esedezzen előtte népéért. Haták tehát elment, és elmondta Eszternek Mordokáj szavait. Eszter ezt válaszolta Hatáknak, meghagyva neki, hogy tudassa Mordokájjal. A király minden szolgája és a király tartományainak népe tudja, hogy minden férfi és asszony, aki hivatlanul megy be a királyhoz a belső udvarba, az mind halállal lakol, kivéve, ha a király kinyújtja feléje aranypálcáját, akkor életben marad. Engem pedig már 30 napja nem hívtak, hogy bemenjek a királyhoz. Megmondták Mordokájnak Eszter szavait. Mordokáj azonban ezt üzente vissza Eszternek, ne gondold magadban, hogy te a király palotájában megmenekülhetsz a többi zsidó közül, mert ha te most hallgatsz, más módon lesz enyhülésük és szabadulásuk a zsidóknak, te viszont elveszel, az atyád háza is elveszik. És ki tudja, talán éppen e mostani idő miatt jutottál királyságra. Eszter ezt üzente vissza Mordokájnak. Menj el, és gyűjts össze minden zsidót, aki Susánban található. Bőjtöljetek értem, és ne egyetek, és ne igyatok 3 napig, sem éjjel, sem nappal. Én és szolgáló leányaim így bőjtölünk, és így megyek be a királyhoz, a törvény ellenére is. És ha elveszek, hát elveszek. Mordokáj elment, és úgy cselekedett mindent, ahogy Eszter megparancsolta. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Áldott legyél Istenünk, hogy ismét itt lehetünk a te házadban. Összegyűjtöttél bennünket, kicsiket és nagyokat. Összegyűjtöttél azért, hogy te eléd járuljunk. Köszönjük neked azt, Istenünk, hogy te igazi közben járót küldtél. Jézus Krisztust magát, aki ott van fent az melletted, és közben jár miértünk. Mégis hadd kérjelek, Uram, Eszter példájából okulva, azért, hogy bennünket is, amikor úgy látod, hogy itt az idő, akkor adj a mi szívünkbe erőt és bátorságot, hogy lehessünk mi a környezetünk számára a te bizonyságtevőid. Arra kérünk, hogy gazdagabban térhessünk haza erről az Isten tiszteletről, mint ahogy ide érkeztünk. Kérlek, önmagaddal gazdagíts bennünket. Jézus nevében kérünk. Amen.
Istenünk bűnbocsájtó kegyelmét A 130. Zsoltár alapján hirdetem. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Meg is szabadítja Izraelt minden bűnéből. Az ige hirdetésre készülve a 235. dicséretünk 4. versét énekeljük.
Adj szent lelket a tanítóknak, lelkünket a hallgatóknak, hogy mindengedhessük akaratodnak. Dicséretet mondhassuk,
Istennek az a szent igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található a már felolvasott szakaszban, közelebbről Eszter könyvének 4. fejezetében, a 13. verstől a 17. versig. Mordokáj azonban ezt üzente vissza Eszternek. Ne gondold magadban, hogy te a király palotájában megmenekülhetsz a többi zsidók közül. Mert ha te most hallgatsz, más módon lesz enyhülésük és szabadulásuk a zsidóknak, te viszont elveszel, és atyád háza is elveszik. És ki tudja, talán éppen a mostani idő miatt jutottál királyságra. Eszter ezt üzente vissza Mordokájnak. Menj el és gyűjts össze minden zsidót, aki Susánban található, bőjtöljetek értem, ne egyetek és ne igyatok 3 napig sem éjjel, sem nappal. Én és szolgáló leányaim is bőjtölünk, és így megyek be a királyhoz a törvény ellenére is, és ha elveszek, hát elveszek. Mordokáj elment, és úgy cselekedett mindent, ahogy Eszter parancsolta. Kedves testvéreim, Eszter könyve, ez több ezer évvel ezelőtt íródott könyv, és egy olyan bibliai könyv, amiben az Isten neve egyetlen egyszer sem szerepel. Mégis az egész könyvet áthatja Isten gondviselő szeretete, az Isten kegyelme, az Isten mindenhatósága. Játszódik a Perzsa birodalomban, ahol Ahasvérus király uralkodik. A zsidó nép egy része már visszatért saját földjére. A király elvált a feleségétől, ez található az első fejezetben. Engedetlensége miatt elbocsájtotta, és új felesége Eszter lesz, aki zsidó származású. Isten népét minden korban üldözték, ez a kor sem volt kivétel ez alól. Hámán, aki ördögi cselt, eszel ki, hogy elveszítse az Isten népét, a király belemegy ebbe a csatdába, és kiadják a népirtó rendeletet. Ebben a 4. fejezetben ennek a rendeletnek a fogadtatását találjuk. Márdokeus, Eszter nagybátyja, közben jár, ő megy el a királynéhoz, és üzen Eszternek a veszedelemről, mert ezt neki is meg kell tudnia. Meg is mondja Mordokáj, hogy mit vár el tőle, hogy kockáztassa az életét, és menjen be a királyhoz könyörögni testvéreiért. Te is zsidó vagy, sőt, te vagy most maga a királynő, lépj közbe. Ha e mostani időben te hallgatsz, máshonnan lesz könnyebbségük és szabadulásuk a zsidóknak, te pedig és a te atyád háza elvesztek. Ki tudja, talán-e mostani időért jutottál királyságra. Márdokeus a nagybácsi tud valami titkot, amit elmond. Azt a titkot, hogy ő Istenben hisz, és nem Eszterben, hiszi azt, hogy az Isten védi minden körülmények között az ő népét, és nem hagyja őket elveszni. A szabadulás útját az Isten mindenképpen meg fogja adni a népének, lesz könnyebbségük. Emberileg ebből a veszedelemből nem látszik semmiféle kiút. Megírták a zsidók halálos ítéletét, a király rátette a pecsétjét, és azt már ki is hirdették minden tartományban. Hámán, aki a cselt eszelte, már leült inni, úgymond előre a medve bőrére, mert annyira bizonyos benne, hogy elvész itt az Isten népe. Márdokeus pedig a másik oldalon biztos az Isten védelmében, hogy lesz enyhülésük a zsidóknak, lesz szabadulás, ez nem kérdés. A kérdés az, hogy hogyan. Az Isten ezt hogyan fogja véghez vinni. Eszter által, vagy éppen Eszter nélkül. És Eszter felé pedig az a kérdés, hogy ő vajon részese lesz-e ennek a szabadító tervnek. Dönthet, hogy ő benne akar lenni, vagy sem. Márdokeus ezzel nem gyakorol nyomást Eszterre, nem mondja azt neki, hogy lányom, minden tőled függ, hogy te most kockáztatod-e az életedet, vagy sem. Ha nem teszed meg, akkor elveszünk, ha megteszed, akkor van esélyünk. Tudja azt Márdokeus, hogy az Isten ügye az nem emberektől függ. Még csak nem a hívő emberek engedelmességétől vagy engedetlenségétől. Mert amit Isten akar, azt ő véghez viszi. Akár velünk, akár ellenünk. Az Isteni a felelősség. Olyan jó lenne nekünk az Istent mindig ilyen nagynak és hatalmasnak látni. Minden hatónak, aki hatalma szavával tartja fenn a mindenséget. Aki irányítja a világ történelmet, annak minden egyes pici részletét is. Ebben a könyvben is azt látjuk, hogy hogyan irányítja a hitetlen király döntéseit is, sőt, még az álmatlanságát is. Mi nagyon kicsik vagyunk hozzá képest, és ez azóta sem változott meg. A mi Urunk Istenünk vigyáz az egyházra. Vigyáz az új szövetség népére, a hívő népre, a gyermekeire, és mondom ezt akkor is, amikor jól tudom, hogy voltak a történelemben olyan időszakok, amikor nagyon is megpróbáltatott az egyház, és voltak, akik belehaltak ebbe, mert mártír halált szenvedtek, de ez is benne volt az Isten tervében. Ugyanakkor az Isten kezéből egy sem eshetik ki, néktek még a hajatok szálai is számon vannak tartva, titeket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időkben nyilvánvalóvá legyen. Ne értékeljük túl a magunk felelősségét, hogyha én nem teszem meg, nem teszek valamit, akkor az senki más nem fogja megtenni, mert az Isten még a kövekből is támaszthat magának embereket, egyik pillanatról másikra, az Istent nem szorítja az idő. Ne emberekben bízunk sohasem, hanem bízunk mindenkor az Isten megtartó kegyelmében, mert emberek jönnek-mennek. Mi emberek becsaphatóak vagyunk, én magam is, el is bukhatok, le is ragadhatok a magam dolgánál önző, önös érdekeimnél, de az Isten ugye akkor is halad tovább. Isten kézbe tart minden szálat, és vannak jó tervei, amiket ő meg is valósít. Nagy baj lenne, hogyha ez a mi kezünkben lenne, akkor nem lehetnénk biztosak a győzelemben, de így igen. Ugyanakkor mi kimaradhatunk, és ez a mi felelősségünk. Nekünk van szükségünk arra, hogy az Istenre figyeljünk. Nekünk van szükségünk arra, hogy engedelmesen őt szolgáljuk. És jó meglátnunk, és észrevennünk ezeket a lehetőségeinket, amiket az Isten készített el. Esztert Isten rendelte a király feleségének. Amellett, hogy bizonyára nagyon szép és csinos nő lehetett, de valószínű, hogy a többiek is azok voltak, akik közül válogatott a király. Nem véletlenül tette őt kedvessé, az Isten már az asszonyok őre előtt is. És Márdokeus erre figyelmezteti, hogy ki tudja, talán-e mostani időért jutottál királyságra, hogy azért vagy ott, mert az Isten rendelt arra a helyre. Minden, amit kaptunk az életünkben, az Istentől van, az Isten ajándéka, minden ajándék, kegyelem és nem érdem. Része az Isten jó tervének valamilyen céllal. A pozíciónk, a készségeink, a képességeink, összeköttetéseink, kapcsolataink, minden ajándék. Élhetek az elkészített lehetőségekkel, de nem csak a jó dolgok tekinthetők ajándéknak, hanem bizony az életünk rossz dolgai is lehetnek ajándékok, hogyha észreveszem benne Istennek a tervét. Érdekes, most éppen egy olyan könyvet olvasok, amit egy kar és láb nélküli ember írt, aki viszont teljes életet él, és boldog, és viszi az evangéliumot, és ő írja le, és többször visszaköszön ez a könyvében, hogy hogy ahogy ő született, ez ajándék arra, hogy az Isten ezen keresztül, az ő fogyatékosságán keresztül is megmutassa jó tervét, azt, hogy megváltotta, azt, hogy felszabadította, és korlátok, határok nélküli életet tud élni, így is, az Isten kegyelméből. Tehát vegyük észre Isten célját az életünkkel. Kérjük arra az Istent, hogy nyissa fel rá a szemünket, hogy hogyan szolgálhatunk neki az adott helyünkön, hogy miért kerültem abba a családba, pont abba a munkahelyre, vagy éppen abba az osztályba, lakókörnyezetbe, vagy miért adott Isten valamilyen változást az életünkbe, mire szeretne felhasználni. Nagy kísértés az embernek, hogy egyszerűen csak úgy benne legyünk, hogy elkényelmesedjünk, hogyha jó dolgok történnek velünk, ha minden rendben van, elfeledkezzünk Istenről és küldetésünkről. Esztert Isten nagyra emelte. Tulajdonképpen nincs gondja hétköznapi dolgokra, ott élhet a palotában, csak az a gondja, hogy szép legyen, és a király rendelkezésére álljon, hogyha hivatja, és ez így nagyon jó. És lehet benne egy ilyen, hogy ebből ne mozdítson ki senki, ne zavarja meg ezt az idilli békét senki, én csendes életet szeretnék élni, kényelemben, biztonságban. Most már nem lehet több problémám. És bennünk is ott lehet ez az érzés, hogy olyan jó lenne ilyen csendben, nyugodtan, senki ne zavarjon meg semmiféle rossz hírrel, csak éljem az életemet, én legyek boldog. De az élet nem ilyen. Az Isten eszméltet minket is, és sokszor kizökkent minket is. Ebből az idilli békés életünkből történik valami. Az Isten belehelyez egy új helyzetbe, vagy éppen egy nagy nyomorúságba. Változnak a körülményeink, és újra át kell gondolni a helyzetünket és a lehetőségeinket, hogy milyen isteni céllal is történt mindez. Mikor édesanyám beteg lett, akkor sokszor kísértem őt föl az onkológiára, és hát van úgy, hogy napokat ott kellett ülni, és kezdetben ez borzasztóan zavart, hogy hát fél napom elmegy, vagy egész napom elmegy csak azzal, hogy ott ücsörgök, és várom, hogy végre az orvos behívjon bennünket, és elkezdődjön a kezelés. De amikor felnyílt a szemem arra, hogy hát valami céllal itt vagyok, és hogy hányan is ülünk ott, és hányan is várunk ott, és velük lehetne beszélgetni, kapcsolatot teremteni, egyáltalán szólni az evangéliumot, akkor már egészen máshogy ültem ott. Nyilván maradt a nyomorúság, de azt is az Isten kezébe lehetett tenni, és így lehetett bizonságot tenni, hogy hasonló cipőben vagyunk. Tehát Eszter ott van tulajdonképpen a kényelmében, és akkor jön a nagybátyja ezzel a rossz hírrel, hogy veszedelem környékezte meg a zsidó népet, és neki döntenie kell, hogy mit tesz. Magára gondol, vagy pedig testvéreire, Isten népére. Tehát ne kényelmesedjünk el, és ne feledkezzünk el küldetésünkről. De kérdés az, hogy hát mi a küldetésünk? Lehet, hogy van, akinek ez is kérdés. Nem az az életünk célja, hogy boldogok legyünk? Hogy minél könnyebb legyen az életünk? Hát nem így lenne jó végigélni azt a 70, 80 vagy 90 évet, vagy kinek mennyi adatik? Péter levele az Új Szövetségben így fogalmaz. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdon népe vagytok, hogy hirdessétek a hatalmas tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Tehát Istennek ez a jó terve velünk, mindegyikünkkel. Először az, hogy kihívjon a halálból, a sötétségből, hogy megajándékozzon Krisztusban az örök élettel, hogy megízleljük az ő jóságát, szeretetét, hogy népévé legyünk, és utána pedig, hogy ezt hirdessük, hatalmas tetteit, nagyságát, a szabadítását. Hogyha elhívott, hogyha megszentelt, akkor ezt nem szabad magunknak megtartani, hanem igenis erről beszélni kell. És akinek az Isten sokat adott, attól többet is kíván. Jó élvezni a gyülekezet közösségét, jó a testvérek szeretetében lenni, vagy Isten kegyelmét, hogy öröm az, amikor az Isten szól hozzánk, és megérezzük, hogy ott van mellettünk, de mi lesz a folytatás, megyek-e mások felé, vagy nekem közömbös, hogy másokkal mi lesz. Isten adott nekünk két kezet, két lábat, tehetünk, mehetünk, vihetjük mások felé, amit mi is úgy kaptunk Istentől. Én nem tudom, hogy kitől mit kíván az Isten, de ezt mindenkinek saját magának kell megértenie. Megtehetjük azt, hogy nem mozdulunk, hogy lerázzuk magunkról a felelősséget, hogy az Isten majd úgyis cselekszik, de nekünk lesz rossz. A mi életünkön akkor nem lesz áldás, ha kimaradunk. Tehát amibe vagyunk, abba az Isten helyezett el, és Isten küldi az üzenetet is, hogy mi a dolgunk. Ki tudja, mi az, ami rajtunk múlik, és ami rajtunk múlik, az számon is lesz kérve. Talán egy mondat, amit ki lehetett volna mondani, talán azon fordul meg valakinek az élete, boldogulása, egy telefonhívás, vagy egy érdeklődés, egy embernek a megszólítása, és a legkisebb engedelmességnek is lehetnek óriási következményei, mint ahogy az engedetlenségnek is. Nem tudhatom, hogy egy mondat mire indít el egy másik embert, mi lesz belőle, ki lesz belőle. Van, amikor nagyon nehéz elindulni ezen az úton. Úgy érzi az ember, hogy ezer szál húzza vissza, hogy hiába való, minek, miért pont én, miért pont így. De menj és hirdesd. Innen a szószékről megvallom őszintén, könnyebb hirdetni. A testvérek nem szólnak vissza, nem ismerem senkinek se a gondolatait, hogy most éppen merre jár, vagy mit gondol rólam, hogy mit is beszél ez a nőszemély. De az éles helyzetekben sokkal nehezebb a templom falain kívül, amikor meg kell szólalni és el kell mondani ezt a hírt egy olyan embernek, aki nem jár templomba. Mert benne van az a kockázat, hogy gúnyolódik, benne van az a kockázat is, hogy talán vége szakad a kapcsolatunknak, vagy hogy fog rám tekinteni. Nehezebb nekem is, de ha valaki cselekszi az Isten akaratát egyenesen szentül, akkor ott az Isten áldása lesz rajta. Lehet, hogy nem ő lesz a legnépszerűbb ember. Az első pontom az volt, hogy az Isten felelős a népéért, a második pontom pedig az, hogy igazából az Isten minket is azzá tesz. Nem húzhatjuk meg a válunkat a másik ember nyomorúságán, hogy az ő baja. Nem érdekel. Kell, hogy érdekelje, mert nem véletlen, hogy ott él mellettem. Isten rendelt oda. Tehát sohasem vagyunk rossz helyen, nem mondhatjuk azt, hogy rossz helyen vagyunk és rossz időben, hanem mindig a megfelelő helyen. Ezt nem mindig szoktam én se így megélni. Sokszor berzenkedem a körülmények ellen, és kiszaladnék onnan, de jó mindig felismerni, hogy Isten rendelt oda, és hogy azt tegyem, amit ő kér tőlem. Lehet, hogy közben kevesebb idő marad a pihenésre, magamra, vagy elfáradok a szolgálatba, de akkor is az Isten készíti a szabadulást. Eszter az életét tette itt kockára, Márdokeus azt kérte tőle, hogy menjen be a királyhoz hivatlanul. Már pedig, aki hivatlanul lépett a király elé, és a király nem nyújtotta ki feléje a pálcáját, az halál fia volt, kivégezték, és őt már 30. napja nem hívja a király. Mi lesz, hogyha nem kegyelmez meg neki? Azt olvastam az egyik kommentárban, hogy ez a Ahasvérus király történelemben különben Xerxész néven vonult be, többek között arról híres, hogy meg akarta hódítani Görögországot, és egy nagy katonaságot akart átvezetni a tengeren. Mérnökei ponton hidat is építettek, de amikor át akart kelni a katonaság, akkor a nagy vihar miatt a híd tönkre ment, és a katonák egy része megfulladt. Hát a Ahasvérus ezután mit tett? Kivégeztette a mérnököket, akik a hidat építették, és oda rendelte a katonákat, hogy verjék meg bottal a rakoncátlan tengert. Tehát egy elég fura király ez az Ahasvérus. Nem lehet kiszámítani, hogy mit tesz, és furcsa ember. Tehát nem kevés bátorság kellett Eszternek ahhoz, hogy odaálljon hivatlanul eléje, hiszen akármi történhetett volna. A keresztény élethez is bátorság kell, megragadni a lehetőségeket, amiket az Isten elkészített. Nem szabad mindig várni, hogy majd az Isten rendel következő lehetőséget, hanem mindig azt megragadni, amit az Isten az adott időben rendelt. Ezzel a bátorsággal, ahogy ezt Eszter teszi, hogyha elveszek, hát elveszek, mert nem biztos, hogy adatik következő lehetőség, mert igazából az a mi boldogságunk forrása is. Nem a kényelmes hívő élet, hanem az, ha betöltjük isteni rendeltetésünket. Ha Eszterhez hasonlítjuk magunkat, akkor nekünk alapjában már sokkal könnyebb a helyzetünk. Tehát nem egy félelmes király elé kell járuljunk, hanem úgy írja az Új Szövetség, hogy járuljunk bizalommal a kegyelem királyi trónusához, Jézus Krisztushoz, akiről tudjuk, hogy elszenvedte helyettünk az ítéletet. Tudjuk azt, hogy ő ott maradt a Golgotai kereszten, és azt is, hogy harmadnapra feltámadott, és él és uralkodik. Mi hozzájárulunk, tőle kérünk és esedezünk, ahogy itt Eszter teszi aztán a könyörgésében és böjtölésében, hogy először az Istennel harcolja meg ezt az ügyet, és csak utána áll a király elé. Mi is az Istennel harcolhatjuk meg a saját ügyünket, a félelmes szívünket is, meg a helyzeteinket is, meg a félelmes üzeneteket is, amikor sokszor azok érkeznek hozzánk, meg a nyomorúságukat is, meg a Isten népének az ügyét is, meg a gyülekezet ügyét is, hogy könyörögjünk hozzá minden időben, mert ez biztos, hogy minden hívő embernek a szolgálata. Elsősorban ezt gyakorolhatjuk, erre rendelt bennünket az Isten, és utána ő majd megmutatja, hogy nagyon konkrétan mire is, meg kihez is, meg hogyan is. Ezt is bízhatjuk minden időben őre. Amen. Rászelelő énekül a 375. dicséretünk 7. versét énekeljük. Add nekünk is, Istenünk, a te áldott lelkedet. Elsősorban hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Urunk, azt kérjük imádságban is, amit énekeltünk, hogy adj nekünk szent lelkedből, hogy neked tudjunk élni. Add a te vezetésedet, hogy észrevehessük az elkészített lehetőségeket, a jó cselekedeteket, amikben járjunk. Urunk, megvalljuk neked, hogy magunktól csak önző életet tudunk élni. Magunktól csak leragadunk saját bajainknál. Magunktól sokszor csak borúsan tudjuk értékelni azt, amiben vagyunk, és nem keressük a szolgálat lehetőségeit éppen abban és azok által. Köszönjük, Urunk, a te jó tervedet, hogy ez az életnek a terve, a szabadítás fiadban, Jézus Krisztusban. Köszönjük, Urunk, hogy ezt az üzenetet bízod a tieidre, hogy ezt vigyük, ezt hirdessük életünkkel, szavainkkal. Bocsásd meg, Urunk, hogyha pont ezt nem tesszük, hogy minden mást inkább helyette. Taníts meg bennünket, Urunk, a bizonságtételre. Könyörülj, Urunk, hogy ne záródjunk be, hanem éppen nyílhassunk ki teljes szívünkkel, feléd is és mások felé is. Áldunk és magasztalunk, hogy a te ügyedet viszed előre, és a te országodat építed. Áldunk és magasztalunk, hogy te tudsz embereket támasztani ehhez, de könyörülj rajtunk, hogy mi is beállhassunk ebbe az áldott sorba. Urunk Istenünk, visszük eléd a gyászolóinkat, a sírókat, akik a veszteség kínjába vannak, hogy elvetted, akit szerettek. Urunk Istenünk, töltsd be az ő életükbe ezt a helyet, és add, hogy a szomorúságból imádság lehessen még inkább könyörgés, hogy átéljék a gyászukban is a szabadításodat. És kérünk, hogy te áld meg most a csendben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet